Sri Chaitanya Charitamritában fogunk olvasni. Ádivig a 7. fejezet és 145. vers az van odaírva gyönyörűségre. Prémahajta Krishnaya Nija Bhakta Vas.
Prema hoyte paya Krishnera seva sukharas.
Prema hoyte Krishnaya nija bhaktavas.
Szavankénti fordítás. Préma.
Préma.
Krishna iránti szeretet.
Krishna iránti szeretet.
Hajté.
Hajté.
Abból.
Krishna.
Az Istenség legfelsőbb személyisége. Haja. Válik. Nija.
Saját.
Bhaktavasa. Engedelmeskedik a baktának. Préma. Isten iránti szeretet. Hajté. Abból. Pálya. Kap. Krishnéra. Az Úr Krishnának. Szévaszukharásza. Az odaadó szolgálat íze. Ő isteni kegyelmet, Bhaktivedanta Swami Prabhupada magyarázata. A legfelsőbb Úr, aki hatalmasabb a leghatalmasabbnál, még a legjelentéktelenebb baktának is engedelmeskedik odaadó szolgálata miatt. Az odaadó szolgálat csodálatos és magasztos természetét bizonyítja, hogy eredményeképpen a végtelenül hatalmas Úr alárendeli magát a végtelenül parányi élőlénynek. Az Úr és a bakta közötti kölcsönös odaadó tettek során a bakta valóban élvezi az odaadó szolgálat transzcendentális édességét. Ismételjük ezt is. A legfelsőbb Úr, aki hatalmasabb a leghatalmasabbnál, még a legjelentéktelenebb baktának is engedelmeskedik, odaadó szolgálata miatt. Az odaadó szolgálat csodálatos, és magasztos természetét bizonyítja, hogy eredményeképp a végtelenül hatalmas Úr, alárendeli magát a végtelenül parányi élőlénynek. Az Úr és a bakta közötti, kölcsönös odaadó tettek során, a bakta valóban élvezi, az odaadó szolgálat transzcendentális édességét. Ő isteni kegyelmes Srila Prabhupád magyarázata. Egy bakta számára egyáltalán nem fontos, hogy egyé váljon az Istenség legfelsőbb személyiségével. Mukti svayam mukuli tanjali seva te smán. Krishna Karnam Rita 107. Srila Vilma Mangala Thakur saját tapasztalata alapján azt mondja, hogy ha az emberben kifejlődik az Isten iránti szeretet, akkor a mukti, a felszabadulás mellékessé és jelentéktelenné válik számára. A mukti áll a bakta előtt, és kész bármilyen szolgálatot elvégezni neki. Egy bakta számára a majavádi filozófusok muktiának szintje rendkívül jelentéktelen, hiszen az odaadó szolgálat miatt még az Istenség legfelsőbb személyisége is a bakta alárendeltjévé válik. Valóságos példa erre az, hogy amikor a legfelsőbb úr Krishna Arjuna szekérhajtója lett, és Arjuna megkérte, hogy hajtsa szekerét a két sereg közé, Sinayor Hajor Magyiratham Sthapaya Mey Chuta, Krishna végrehajtotta parancsát. Ilyen kapcsolatban van a legfelsőbb úr a baktájával. Noha az úr hatalmasabb a leghatalmasabbnál, kész szolgálni a jelentéktelen baktát, aki ezt őszinte és tiszta odaadó szolgálatával érte el. Préma hajte Krishna hajan nija bakta vász, préma hajte pája Krishnéra széva sukha rász. A legfelsőbb úr, aki hatalmasabb a leghatalmasabbnál, még a legjelentéktelenebb baktának is engedelmeskedik odaadó szolgálata miatt. Az odaadó szolgálat csodálatos és magasztos természetét bizonyítja, hogy eredményeképpen a végtelenül hatalmas úr alárendeli magát a végtelenül parányi élőlénynek. Az úr és a bakta közötti kölcsönös odaadó tettek során a bakta valóban élvezi az odaadó szolgálat transzcendentális édességét. Jösi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasati Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama 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 Hare Hare. Nem lehet hallani. Még nem is mondtam semmit. Nos, a vers teljes mértékben kifejezi a személyességet, azt, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége, ugye személy, az élőlény személy, mert csak a személyes létezés és a személyes kapcsolat eredményezheti azt, hogy ugye egymás szolgálatából csodálatos, transzcendentális és édes ízeket merít Isten is a bakta. A személytelenségben, a személytelen energiában ez nem jöhet létre. Srila Prabhupád a magyarázatban ugye két dolgot emel ki. Az egyik, amiről a vers is beszél, hogy az őszinte baktának az odaadó szolgálata az teljes mértékben lekötelezi az urat. És Krishna olyan mértékben meghatódik és elköteleződik a baktája iránt, hogy hajlandó szolgálatot végezni a számára. A másik, amiről Prabhupád beszél, az pedig a majavád filozófia, illetve a majavád törekvés a személytelen energiába való olvadása. Illetve hát itt felszabadulásként, muktiként fogalmazza meg. De ez a mukti ez jelenti azt, hogy az élőlény ugye erős törekvést, vagy erős vágyat érez arra, hogy megszabaduljon az anyagi világtól, és beleolvadjon Istennek a transzcendentális, csodálatos energiáiban. És ugye mi tudjuk, ahogy Prabhupád újra és újra megerősíti, nem csak itt, hanem a magyarázataiban, a Bhagavatam magyarázataiban, a Chaitanya Charitamrita magyarázataiban, más előadásaiban is, hogy egy bakta számára, hát itt most csak arról beszél, hogy egy bakta számára ez a fajta felszabadulás, Istennel való összeolvadás, ez jelentéktelen áldás, Ez nem mérhető az odaadó szolgálat csodálatos ízéhez, boldogságához. De valahol arról beszél, hogy ez kifejezett szenvedés, és ugye a Vaisnava filozófia szerint valójában a Mayavád az Krishna barát. Ugye Prabhukahi Mayavád a Krishna baráta. Az azt jelenti, hogy ha valaki azt gondolja, hogy Isten személytelen, Isten a végtelen személytelen energia, akkor az sértés az Istenség legfelsőbb személyisége Krishna iránt, vagy Krishnával szemben. Amikor gyakoroljuk, vagy elkezdjük gyakorolni a Krishna tudatot, akkor mérhetetlen erős ösztönzést érzünk arra, hogy beleolvadjunk ebbe a személytelen energiába. Persze ez nem így fogalmazódik meg, főleg az, hogy az első pillanattól kezdve, hogy ez van súlykor, ezzel szugeráljuk magunkat, hogy Isten egy személy, a személytelen energiából való olvadás, az igazából a nyomorúság, egy szenvedés, és aki oda beleolvad, úgy is visszaesik, mert a személy, és ez tényleg így van. Hogy a személyes létezésünk nem szűnik meg, csak lebegni a fényben, akkor az egy idő után unalmassá és szárazzá válik, és aztán az élőlény akkor kénytelen újra megszületni. De a felszabadulásra való vágy, az ugye nem erről a tudatos résszel kezdődik, amikor az ember tudatosan megcélozza a Brahmant, hanem azzal kezdődik, hogy tapasztaljuk a végtelen szenvedést ebben a világban. Mindannyian, mindenki. Úgy szenvedünk, mint a pokolban. Pedig irdatlan jó helyzetben vagyunk, szép körülmények között élünk, egészségesek vagyunk, szépek vagytok, fiatalok, van kis pénzünk, télen befűtünk, nyáron behűtünk, rendesen eszünk. Szóval, hogyha véletlenül, hát általában a bakták nem olvasnak újságot, de ha véletlenül eljutnak hozzátok a világ hírei, akkor tudjátok, hogy a világnak a nagyobbik részén az emberek úgy élnek, mint a pokolban élnének. És ennek ellenére, hogy ilyen jól élünk a többi részéhez képest, mégis mérhetetlenül szenvedünk, sokszor úgy érezzük, hogy mi is, hogy a pokolban élünk. És néha-néha még a bakták is, a gyakorló bakták is telesírják este a kispárnájukat, és kérik az urat, hogy fohászkodnak az úrhoz, vagy nem tudom én, vádolják az urat, hogy meddig kell még így szenvednem, meddig kell még így gyötrődnem. És az élőlénynek az alapvető... Bocsánat. Az alapvető törekvése, hogy megszabaduljon a szenvedéstől. Ugye ez minden állatnak a törekvése, hogyha egy földi gilisztát kihúzol a föld alól, akkor mászik, próbál visszamászni. Ugye kint lent jól érzi magát, lent boldog, amennyire boldog lehet egy földi giliszta, ha kihúzod, akkor boldogtalan lesz, és próbál visszamászni. Ha megijeszted a kutyát, elszalad oldalba rúgoda, hát nem csinálsz ilyet, Vaisnava nem csinál, de az állatgondozó oldalba rúgja a sertéstelepen, akkor a sertés visítva elszalad. És amikor nem bántják, akkor megint boldog, amikor nem rúgják oldalba, akkor megint boldog. Az emberi létben, amikor az intellektusunk nem magasabb, mint egy állaté, és általában nem magasabb, mert ugye azt gondoljuk, hogy attól magas az intellektus, hogy költőket olvasunk, költészetet élvezünk, koncertekre járunk, komoly zenei és könnyű zenei koncerteket látogatunk, és élvezünk a festészetnek a élvezni valóját, de az intellektus az ott kezdődik, hogy az ember elrugaszkodik a közvetlen érzékkielégítéstől. Az azt jelenti, hogy a durva és a finom fizikai testnek a kielégítésétől. Mert ugye az állati lét az erről szól. Hogyan tudnak ennek a testnek örömet és élvezetet nyújtani? És amíg az emberi lét ugyanerről szól, hogy hogyan tudok ennek a testnek örömet és élvezetet nyújtani, addig, ahogy Srila Prabhupád mondja, ez csak polírozott állati lét. És az állati létben az alapvető törekvés, ugye, az a szenvedéstől való elmenekülés. Sokkal erősebb a szenvedéstől való, szóval mondjuk a büntetéstől való félelem, mint a jutalom utáni sóvárgás. Hát ugye ez a régi nagyon ősi szakállas vicc, hogy az oroszlán idomárok ugye elkészítik minden évben a statisztikájukat, hogy hány oroszlán szelídítőt ettek meg az oroszlánok, és ugye mit tudom én, a 12-ből 10 volt, vagy 12-t fogyasztottak el, abból 10 voltak, akik cukorral szelídítettek, és 2 akik korbáccsal. Már mindez, hogy az állatok mitől félnek jobban. Vagy mi az, ami jobban inspiráljuk, inkább így mondom, bocsánat. A büntetéstől való félelem, vagy a jutalom utáni sóvárgás. És ez a törekvés, a szenvedéstől való megszabadulás, ez maga a felszabadulásra való vágy. Csak ez ugye ez az ősi ösztönös formája, ez nem a tudatos, hogy én szeretnék a Brahmanba beleolvadni. Ez az, hogy valahogy szabaduljak meg ettől a pokoli léttől. És amikor bakták leszünk, csatlakozunk a Krisna tudathoz, akkor a törekvésünk többé-kevésbé ugyanez marad. Ugye szeretnénk, hogy azzal együtt, hogy levágtuk a hajunkat, hogy mindjárt minden anartánk és minden ostobaságunk és tudatlanságunk eltűnne, de nem tűnik el, csak a haj. És az összes többi az és annyi a különbség, hogy most már Krisnához imádkozunk. Drága Uram, szabadíts meg a szenvedéstől. Lehet, fogalmazzuk meg így, mert még arról is tanultunk, hogy a bakta nem azért imádkozik az Úrhoz, hogy őt ellássa valami jóval, vagy megszabadítsa rossztól, hanem szolgálatért imádkozik, és akkor itt állunk, drága Uram, kérlek, hogy biztosítsd, hogy odaadó szolgálatot végezhessek neked, add meg a lehetőséget, hogy tovább szolgálhassalak, akár életről életre, de hogyha közben rosszul mennek a dolgaink, akkor drága Uram, itt vagyok, szolgálat, akkor miért csinálod velem még mindig ezt? Vagy drága Uram, hát hogyha ilyen beteg vagyok, nem tudlak szolgálni, gondold át, hogy meggyógyítasz el, hogy több és több szolgálatot tudjak neked végezni. Hát ez most csak a betegség, de bármi más, hogyha továbbra is így kell szenvednem, ha továbbra sincs feleségem vagy férjem, nem tudlak szépen szolgálni, akkor kérlek gondold át, hogy biztosítod a számomra azt a lehetőséget, hogy tovább tudjalak szolgálni. Mert amúgy nincs más vágyam, csak hogy téged szolgálni. De szóval a lényeg az, hogy lehet, hogy adunk az egésznek egy ilyen személyes formát, vagy egy ilyen személyes mászt, hogy most már közvetlenül személyesen imádkozok az Úrhoz, de miért imádkozok? A szenvedés megszüntetéséért. Ami nem nagy baj, legalább első lépésben semmiképpen. Ugye amikor Szanátán a Gószvámi találkozott az Úr Csétanyával, akkor ezt kérdezte tőle. Miért kell szenvednem? Van egy bengáliú, ké ami kéne amája dzsáré tápatraja. Szóval, ki vagyok én, és miért kell szenvednem az anyagi lét háromszoros gyötrelmei miatt? És azt mondja Srila Prabhupád, hogy ez az intelligencia. Hogyha találkozol, hogyha elfogadsz egy lelki tanítómestert, akkor ez az első kérdés, amit föl kell tenned. Hogy miért szenvedek? Ki vagyok én, és miért kell szenvednem? Azt mondja, ezzel kezdődik az emberi élet. Amíg ez nem történik meg, addig csak állatok vagyunk. Az állatban merül fel ez a kérdés. Úgyhogy ezzel nincsen semmiféle probléma, nincs ezzel szégyelni való, hogy amikor elkezdjük a lelki életünket, akkor szeretnénk megszabadulni a szenvedésektől. Sőt, ugye azt mondja Prabhupád, ez az első lépés a lelki életnek az elkezdéséhez. Ami a nagy titok, hogy helyes választ kell rá találni, helyes választ kell rá adni. Szóval helyes lépéseket kell megtenni, amikor megkapjuk a megfelelő választ a lelki tanítómestertől. És a küzdelem a mi életünkben, az igazán itt kezdődik már a lelki életünkben, mert hogy nyugati módon vagyunk beprogramozva, és ugye a válasz, tehát most nem használom azt, hogy keleti, mert az csak az anyagi világnak egy. A válasz az transzcendentális. És a nyugati világszemlélet, ahogyan mi élünk, ahogyan gondolkozunk, ahogy az egész világot látjuk, az pont az ellentéte a transzcendentálisnak. És ezért tűnik annyira nehéznek a lelki élet, ezért tűnik olyan küzdelmesnek a lelki élet. Mert amit tennünk kéne, az ellentmond annak, ahogyan látjuk a világot. Szóval nem az a probléma csak, hogy mondjuk állatokat ölni bűn, és Ezt megértettük, hopp, és holnaptól vegetáriánus leszek. Nem tudom, hogy ki hogy volt vele, de azt hiszem az egyik legkényebb dolog a vegetáriánusság. A bakták nagy részének ez volt, ez a legegyszerűbb dolog. Mert tudják, váltanak. Vannak, akik volt egy hát vidéki námad, de nagyon vidéki, szóval kisvárosi námad, a szinte falusi, már falusi, és akkor ott helyi jelöltek, ott csatlakoztak a mozgalomhoz, kis sejtprogram, összejártunk ehhez az amaz, és akkor, tehát idősebb házastár már, nem annyira idős, még tudom én idősebb, hát akkor voltam 20 éves, akkor nekem a 40-esek azok idősebb voltak, mondanám, hogy de most már azt mondanám, hogy fiatal emberek, kisgyerekekkel, és akkor már gyakorolták, mit tudom én, hónapok óta jártak a programokra, és akkor szóba került, már mennyit dzsabászok, hogy vagytok, és amúgy vegetáriánusok vagytok, igen, azt mondja, hát annyi van, hogy még van még 6-8 csirkéjük, tehát azt már most nem akarják elenni szélre keresztül, azt már még megeszik. De amúgy már vegetáriánusok, csak még ezeket, hogy ha már ott voltak a csirkék, akkor már nem hagyják, hogy itt kárba vesz, hogy annyi nem volt, hogy oda ajándékozzák a szomszédnak, öregségükig nem akarják tartani, hát akkor már is könnyűbb lehet tőle. Csak próbáltam a csirkei érdekébe felszólalni, de alapvetően ez nagyon ritka, és ők se azért nem voltak vegetáriánusok, vagy nem lettek egyik napról a másikra, mert nem értették meg, hogy ez mennyire fontos, megértették, csak ugye még az anyagi érdek, ez a piszkos anyagiak, a pénzügyi, hogy most ezt nem lehet kell pazarolni, ezt a 6800 forintot, vagy nem tudom, hogy mit volt, hagy csirkének az ára. Szóval nem az a gond, hogy a Krisna tudatnak egy-egy elemét nem tudjuk elsajátítani, az még meg, de a Krisna tudatnak nagyon-nagyon sok eleme van, de nem is az a lényeg, hogy egy-egy elemével mi a viszonyunk, hanem hogy általában mi a világlátásunk. És a nyugati szemlélet ugye az érzékkielégítésre alapul. Szóval a világlátás az, hogy anyagi problémára anyagi megoldást kell találni. Szóval azért ki kell elégíteni a vágyainkat. És amikor bakták leszünk, akkor lehet, hogy megváltozik némelyik szokásunk, akkor most már vegetáriánusok vagyunk, nem eszünk alkoholt, nem eszünk, vagy nem, igen, nem veszünk magunkhoz kábító, mámorító szereket, cigizünk, nem csinálunk ezt, nem csinálunk azt. De a probléma, az élet problémájára a megoldás, az még mindig a vágyak kielégítése. Pedig ugye ahol kezdődik, szinte ezzel kezdődik a Bhagavad Gita, hogy a békét nem az éri el, aki megpróbálja a vágyait kielégíteni. De nem tudunk ettől szabadulni, mert hogy így éltünk 20 évig, így éltünk 20 ezer életen keresztül, vagy lehet, hogy 20 ezer teremtés óta, akkor a Krisna tudaton belül, de továbbra is ez a törekvésünk, hogy hogyan tudnék én valamiféle elégedettséget okozni a testnek, és az elmének, és az egónak. Persze lelki módon, szigorúan, transzendentális úton, módon, de még mindig ez a törekvés. Hogyan tudok én élvezni ebben a világban? Persze most már krisnásként. De ebben a világban, legalább ugye, ami körülvesz bennünket, a nyugati világban minden rossz. Szóval nincsen semmi, ami jó lenne. A megtévesztő ugye az benne, hogy működik. Szóval kimegyünk és látjuk, hogy szép a világ. És működik a gazdaság, működik a társadalom, működnek a boltok, működik a közlekedés, működik minden. De ez a fajta működés, ez csak olyasmi, mint a, nem tudom én, mint a heroinosnak az élete. Ugye amikor nagyon szenved, szerez egy adagot, belövi, és akkor boldog, akkor működik, oda is. A heroin működik, beadod, és jól vagy. És akkor csak megint mit kell tenni, be kell adni, és akkor megint jól vagy. És megint beadod, és megint jól vagy. Szóval ez a világ, amit látunk, ez így működik. Csak annyira nehéz, mivel annyira bele vagyunk ragadva, ez irdatlan nehéz megérteni, irdatlan nehéz elfogadni. Hogy amit nyugati módon csinálunk, az valójában csak ezt jelenti. Hogy ad valamiféle, szóval erősíti máját, erősíti az illúziót. Ugye az alkoholherő vagy a kábítószerek, ez azt jelenti, hogy az illúzió. Hogy annyira nehéz a világ, olyan nehéz elviselni az életet. Ha letompítom magam, lekábítom magam, akkor boldog vagyok. és csak ezt az állapotot kell fenntartani. Szóval az érzékelítés, ugye hát az alkohol kábítószer az illúzió, az illúzión belül, de maga az egész érzékelítés az ezt szolgálja. Szóval annyira nehéz elviselni a létet, a létezést, annyira nyomorult az élet, de ha valami szórakozást találok, ha valami élvezetet találok, akkor majd a szuper lesz, boldog leszek tőle. És ugye, ahogy mondtam, ebben a világban minden rosszul működik. Hát mostanában pont az oktatásban vagyok beleragadva, és akkor a nyugati oktatási szisztémának a mondjuk itt a visszásságairól olvasok sokat, és arról beszélek, de minden más egészségügy, környezetszennyezés vagy környezetvédelem, a családi élet, a barátság, a szerelem, a társadalom, a politika, szóval minden rosszul működik. Nem tudsz valamit mondani, ami jól működik, ami megfelelően működik. Nincs olyan dolog. Működik, de az eredménye a környezetszennyezés a legjobb példa, vagy a fogyasztás is környezetszennyezés a legjobb példa, hogy hihetetlen kényelmesen élünk, mindenünk van, de csak itt a szobába körülnézünk, minden szuper, az életünket megnézzük, minden jó, tényleg minden gombnyomása van, de közben elpusztítottuk a Földet. És aztán lehet sopánkodni rajta, és ingatni a fejünket, de borzasztó, de közben ennek mi is a részesei vagyunk. Szóval nincs az életünkben mondjuk semmi, ami benne lenne műanyag. Szóval nem tudom, csak itt a szoknyámnak a széle, ez biztos, hogy műanyag. Lehet, hogy az egész műanyagból van, ahogy tapogatom, szóval olyan, mint hogyha műanyag lenne az egész. De hogy ez a szél, ez a piros szegély műanyagból van, az bizonyos. Nem tudom, hogy itt a szobában találom a murtit. Még az sem, ott kevés, mert a festék, vagy az arcuk, a szájuk, nagy valószínűség szerint műanyag alapú festék. Szóval nincs semmi, ami ne lenne műanyag. És ugye volt egy hőskorszakban, semmi, mert most majdnem elég már erre mentem. Szóval tényleg és ez a... De hogy ebbe bele vagyunk ragadva, ez a szemlélet, ez akadályozza azt, hogy igazán el tudjunk merülni az odaadó szolgálatba. Hogy igazán részt tudjunk venni Krisna szolgálatában úgy, ahogyan ez a vers írja. Hogy olyan mély és barátságos és szeretőteljes kapcsolat épüljön ki Krisnával, mint mondjuk Arjunának. Ugye nekünk a barátságról és a felfogásról az csak a nyugati felfogás, ami többé-kevésbé a kizsákmányolásra épül. És hát mindenkinek van tapasztalata, hogy csalódott barátaiban, szerelmében. Van ilyen tapasztalat? Hölgyek, urak. Szóval igen, nincs barátság, nincs szerelem. Csak a csalódás, csak a hátba szúrás, a szivatás. Mert ugye a kapcsolatnak az alapja a kizsákmányolás. Tehát kerestem valakit, akit megpróbáltam kizsákmányolni, de a fenelje meg ügyesebb volt nálam. És akkor mi a következmény? A személy csaló. Nincs barátság, nincs szerelem, nincs szeretet. Menjen mindenki a pokolba. De csak azért, mert hogy az alapja a kapcsolatnak az, akkor dolgozkodtunk neki, hogy hogyan tudok én hasznot húzni belőle. Vagy legalább hogyan tudok, ugye ez nagyon divatos a utolsó 20-30 év, ez a win-win gondolkodás, hogy akkor mind a kettőnknek jó legyen egy olyan kapcsolat, ezt úgy hívják szimbiózis, hogy akkor egyik is jól jár, és a másik is, akkor az egyik nitrogénen él, a másiknak a gyökere nitrogént termel, és akkor az pedig így vissza a tápanyagokat visszajutatja, és akkor így boldogok, vagy akkor a kis madár lecsipegeti a bivajnak, a kaffer bivajnak a nyakára a kullancsokat, és akkor a kaffer bivaj megüti, valami ilyesmi. És azt gondoljuk, hogy ez a barátság. És aztán, amikor meg csalódás a vége, vagy ez a szerelem, akkor meg teverjük a Facebookot baromságokkal. Ugye, ami csak ez alatt a cím, szóval nem tudom, hogy ki szoktatok-e feltölteni, most nem emlékszem semmi fűtökre, de ezek a kis fényképek, és akkor ugye a barátságról, meg a szerelemről ilyen bölcsességek. Hát az azt hiszem mindennek a... Nem mondom, hogy az alja, mert biztos van lejjebb, de hogy... De a baj az, megint csak az, hogy nem tudjuk, hogy mit tanítanak a védák a barátságról, nem tudjuk, mit tanítanak a férfi-nő kapcsolatról, nem tudjuk, mit tanítanak a családról, nem tudjuk, mit tanítanak a személyiségről, mit tanítanak arról, hogy ki vagyok én, vagy lehet, hogy tudjuk, mert információ már van, mert ugye olvassuk a Bhagavad Gita, szóval információt bennünk, de a gyakorlatban még nem tudjuk átrakni. A működésünk az még mindig a nyugati. És ez a küzdelmünk, hogy hogyan tudjuk ezt lassan-lassan meg is érteni, szóval amit a védák tanítanak, amiről Prabhupád beszél, amit Krishna akar, azt a gyakorlatban hogyan tudjuk átültetni, hogyan tudom a saját, és ezt hívják megvalósításnak, ugye ez a vigyán, ez a, régen nem tudom, hogy ezt használjuk ezt a szót, hogy kiterjesztett tudás, legalább régen ezt így, hogy vigyán az a tudás, és a vigyán kiterjesztett tudás, ez volt a, hát viszont minél ősi fordítás, ez minél az első nem teljesen lektorált fordítása a kifejezésnek. Hogy igazán megértsük, és igazán úgy tudjuk kezelni a dolgokat. Nagyon nehéz munka, de hogyha mi nem csináljuk meg, senki más nem fogja megcsinálni. Mert hogy az egész világ olyan, amiről az elején beszéltünk, ahogy kezdtük, mint hogyha a pokolban élnénk. És a Krisna tudat az egyetlen reménység a világnak, nekünk saját magunknak is, és az egész világnak. És a bakták közössége a reménység, az egyetlen remény, hogy a világban történhet valami pozitív változás. Szóval ez egyénenként is, egyenként is, és együtt is. Hogyha mi nem csináljuk, senki nem fogja soha megcsinálni. Nem tudom, nekem beláthatatlan, hogy hogyan fog az egész világ megváltozni, de legalább azok, akik keresik a menedéket, akkor a Krisna tudatban menedéket kaphatnak. És ezért is nem fontos, saját magunk miatt fontos, hogy csináljuk jól a dolgokat, csináljuk rendesen a dolgokat, hogy hódoljuk meg Krisnának, és éljük el az Isten szeretetet, és mindenki másnak, akinek csak egy halvány törekvése van arra, hogy keresse az igazságot, akkor nekik nincs más reményük, csak az, hogy mi jól csináljuk a dolgunkat. Szóval ezért fontos, hogy mindenki, aki gyakorolja a Krisna tudatot, rendesen gyakorolja, és legyen benne erős törekvés, hogy másokat is megmentsen, hogy ezt másoknak is át tudja adni. Lassan elmondtad egy jót, ha van valakinek valami kérdése, vagy pedig valami gondolata, akkor itt a nagy lehetőség, hogy megossza velünk. Igen.
Hogy mondtad ezt a szenvedés dolgot az elején, és hát ugye van pár éves tapasztalatom, hogy próbál másképp látni a szenvedést, viszont amit az egyikben megértettem, hogy a szenvedés nem nagy probléma, hogy van milyen célja, legalább ott lebeg egy remény boldogságnak, nem tudom én, valaki elsorra lenni, és akkor edzküz, tehát szenvedés, tehát nem menekül el a szenvedés elől, azt mondja, ez kell ahhoz, hogy. De hogy a Krisna tudatban, hogy nagyon távoli az a állapot, az a cél, inkább csak elmeneti, hogy ha szenvedek, akkor majd ennek lesz egy célja. Hogyan lehet ezt közelebb hozni?
Hogy meg boldog leszek.
Vagy közelebb hozni azt a krisnatatos boldogsághoz, vagy a krisnatatos nem szenvedés.
Igen, mert ez az ígéret, hogy gyakorolt a Krisna tudatot, az azt jelenti, kejéből hajnalok hajnalán, fürödjél meg hideg vízben, aztán a légy meditál, így, mondjál ezekről a dolgokról, ezt ne egyél, azt ne igyel, ezt ne érints meg, viszont helyette ezt meg ezt csináld, így, és akkor majd közben, hogyha ezt őszinte törekvéssel teszed, nem csak úgy, hogy minden robotgép, hanem őszinte törekvéssel, akkor majd így jársz, hogy boldog leszel. Ugye hát ez az ígéret. És az anyagi világban az ígéret az rövidebb távú. Dolgozzál, húzd az igát, mint az állat, na de milyen jó lesz, mert egy hét múlva kapsz a kezedbe 150 ezer forintot. Azt majd fülig fog érni a szád. És ugye ez próbál ez a munka jutalom elve. És ez a nyugati gondolkodás pont ez, hogy eljön a Krisna tudatba is, ez motivál bennünket, hogy igen, most szenvedek, szóval pont erre van szó, hogy most szenvedek, de gyakorlom a Krisna tudatot, és majd boldog leszek. És azért van az, hogy 10-15-20 év után vannak bakták, nagyon kevés, de előfordul, akik így megkeserednek. Mert hogy annyi mindent adtam, és csináltam, és itt voltam, és mégsem vagyok boldog. Mert, és ez a probléma, hogy mert amikor valaki kezdőként így gondolkod, az a teljesen természetes, hogy mondjuk Prabhupád azt mondja, ezzel kell kezdeni, miért szenvedek, hogyan szabadulok meg a szenvedéstől. De a gyakorlatilag pont ezt kell megérteni, hogy ez nem munkajutalom elv, ez nem így működik. Azt mondja, igen, erre már nem, mert ez lett volna a másik majd téma, hogy Krisna a baktája szolgájává válik, de annak az alapja az, hogy a bakta meg nem akarja az urat ugráltatni, mi még akarjuk ugráltatni. Krisna, csinál nekem ezt, csinál nekem azt. Küldje nekem pénzt, kényelmet, férjet, feleséget, egészséget, gyerekeket, egészséges gyerekeket, mit tudom én. Tiszteletet, megbecsülést, szóval küldje nekem ezt, azt. De a baktaság az azt jelenti, az odaadó szolgált, az azt jelenti, hogy én adok oda, és nem akarok vissza semmit, nem kérek semmit. És amikor ilyen tiszta, motiválatlan, akkor, akkor viszont automatikusan jön vissza. Amikor kérek, akkor üzletivé válik. Szóval még, és ezt amúgy meg értik, mert a fejünkben vannak ilyen elképzelések például a barátságról, hogy az ilyen önzetlen dolog. Nem azért barátkozok valakivel, mert hogy abból nekem is hasznom lesz. Hanem csak van valamiféle ilyen közös hullámhoz, vagy valami, ami csak így jól érzem magam a társaságában, vagy jól érezzük magunkat egymás társaságában. Szóval amikor önzetlen a dolog, akkor működik, amikor belekeveredik ez a vágy, hogy drága uram, jutalmaz meg, és meg fog jutalmazni Isten, csak ehhez a másik dologra van még nagy szükség, hogy az ember tényleg higgyen a lélekvándorlásban. Mert ha nem hiszünk a lélekvándorlásban, akkor bizony nagyon pokoli lesz az élet, akkor tényleg az lesz, hogy Isten becsapott. Eljöttem, szolgáltam, azt nem adott semmit helyette, csak nyomorúságot. De a lélekvándorlás törvény és a karma törvény az az, hogy hát mint ahogy a világban is, ma dolgozok a fizetést, majd holnap kapom, vagy hát ugye amikor ezt a munkát befejeztem. Szóval ami életünk most van, azt előző életünkbe termeltük, de ezzel a végtelen jámbor életünkkel, amit most csinálunk, ha nem akarom visszamenni Krisnához, az ismertem egy baktát, most is ismerem, ő azért szankirtanozott, mert hogy az volt, hogy a félisteni korjukon szülessen meg, mert hogy olvasta, hogy a szankirtan az írtatlan eredményeket hoz, a könyvosztás, és nagyon jó szankirtanozott is ment, és ez motiválta, hogy majd a következő életében a félisteni korjukon szülessen meg. Szóval igazi nagy megértése, ugye ezt nem lehet igazi nagy megértésnek nevezni, mert hogy nem akarok a félisteni korjukon, én Krisnához akarok visszamenni. De legalább ő hitt a lélekvándorlásba és a reinkarnációba. Ellentétben azokkal, akik azt gondolják, hogy igen, szolgálok Isten, de nem ad vissza semmit, nem jutalmaz meg. Az még azt is megkérdőjelezi, hogy tényleg akkor az alapja, hogy elhiszel te a lélek örökké valóságában? Hiszel abban, hogy nem ebben a 40 év, az élet nem az, amit ebben a 70 évben tapasztalsz, és amit ebben a 70 évben beledobálsz, hogyha élsz 70 évig. Az élet az milliárd és milliárd teremtéssel ezelőtt kezdődött, és milliárd teremtésig fog tartani, soha nem ér véget. Szóval bocsánat, de a lényeg az, hogy pont a mentalitást kell megváltoztatni. Ha nem változtatom meg ezt az anyagi látásmódot, ezt a munkajutalmat, akkor tényleg mindig ott lesz az, hogy én szolgálok, de úgy igazán nem kaptam vissza azt, amit szerettem volna. De hát én nem ezt szeretném, én az Isten szeretetet szeretném. Persze, és hogyha... mert Krisna megjutalmaz, de a másik az, hogy nem úgy jutalmaz meg, ahogy te gondolod, hogy jó, hanem ahogy ő gondolja, hogy jó. Oké, mondjuk a legnagyobbakat, legalább az iszkon legnagyobbjait, ha vesszük. Szóval hogyan jutalmazta meg mondjuk Bhakti Tirtha Swamit, vagy Sridhar Maharajot? Mind a ketten sűrűbb betegség után hagyták el a világot. Tamás Krisna Maharajot hogyan jutalmazta meg Krisna? Autóval esetben vett el a világot. Ugye megmondom, rága uram, hadd legyek egészséges, boldog, hosszú életű, jaj, csak baleset ne érjen. És Tégávi Tamál Krisna Maharajt egyik mondjuk, hogy az egyik legnagyobb, legtiszteletre méltó. Vaisnava azt gondoljuk, hogy különleges, bensőséges tanítványa Srila Prabhupádnak, azt Kalkutta és Mayapur között valahol a prédibe. Szóval hogyan jutalmazta? Akkor milyen jutalom ez? De nem ez a jutalom. Hogy nekem, hogy a testnek lesz valami jó dolog. Bhaktivinoda akkor már nem volt egészséges a teste, lázgyötörte, mindenféle betegségek, pedig ő Kamala Mancsári a lelki világból. Úgy gondolt, hát, hogyha lehet transzendentális teste van, lehet, hogyha olvassátok Tamás Krisna Maharajt könyvét, ott sokkal jobban, ugye a Prabhupád Lilamritában ott is van utalás, hogy Prabhupádnak milyen nehéz volt az élet az utolsó hónapok. De Tamás Krisna Maharajt könyvé naplójában, szóval borzasztó szenvedéseken ment át Prabhupád. Egyszer volt, amikor volt a jubileum év, és akkor jelent meg, és olvastam. Mindig az volt, hogy akkor program előtt olvastunk egy-egy napot, az adott napot, akkor mit tudom, szeptember 18, akkor elolvastuk szeptember 18-at. És van egy részben, amikor Prabhupád az így meg kell műlem, és mondom azt, olvastam, azt rosszul lettem, abba kellett hagyni, azt így ki kellett mennem, mondom, hogy így, hát így olvastam, mondom, bocsánat, el kell mennem, pip, és gyorsan kimentem, azt le kellett fekni, nem annyira rosszul lettem, így beleírtam magam az egészbe, azt kész lettem. Szóval Prabhupád nagyon-nagyon nagy szenvedésen ment keresztül a teljes transzcendentális test, hát miért szenved a transzcendentális test? Szóval, hogyha nekünk ez probléma, akkor pont azt jelenti, mert úgy képzeljük, hogy ha én bakta leszek, akkor én majd nem fogok érezni fájdalmat. Tényleg? Mert milyen szép lenne nem érezni. De hát ennek a következő fázisa mi? Hogy ne is öregedjek meg. Hát a bakta miért öregszik meg? Én szeretnék ilyen szép és fiatal lenni. Hát ma most nem is. Ha 20 éve visszamehetnék, és olyan szép és fiatal lennék, mint akkor voltam. De ez csak az, hogy anyagi vágyak. Szóval nincs, ettől pont ez a nyugati felfogástól kell, mert ez a nehéz. Ez. Hogy azt gondolom, hogy ha dolgozok Krisnának, akkor ő meg fog, mert ő hatalmasabb mindenkinél. Igen, mint ha dolgozok egy munkahelyen, ha dolgozok az államnak, ők nem tudnak megjutalmazni, ők csak fizetést tudnak adni, és annyi, amit utána elvisznek adóba. Na de ha Istennek dolgozok, ő akkor viszont megoldja a problémáimat. De nem oldja meg. Mert hogyha azt gondolom, hogy ő meg fogja oldani azt, hogy nem fogok megöregedni és meghalni, akkor most mondom, csalódás lesz a vége. Meg fogunk öregedni, és meg fogunk halni mind. Bocsánat. Úgyhogy nincs menekvés, meg kell hódolni. Valami más kérdés. Köszönöm a kedves figyelmét mindenkinek. Srila Prabhupád ki?
Jaj!
Srila Chaitanya Charitamrita ki?
Jaj!
Nitai Gura Premanand
ki? Hari Gura Chaitanya Prabhupád ki? Jaj!
Gura Bhakta Vrinda ki? Jaj! Figyeljetek, itt valami szankirtan eredmények, de csak 10 ember van, egy pillanat alatt felolvasom. Ha van ennyi időtök, hogy ne lenne. Kérlek szépen. Na, hogy kezdjük? 6 könyv, 6780-ban Lakshmi, Bhakta Levicki, Gábor, Prabhu, ki? Gábor. 4 könyv. Várja. 7885 Lakshmi, Átmananda, Prabhu ki? Jár! 8 könyv, 10881 Lakshmi, Bhakta Benjamin ki? Jár! 11 könyv, 13860 Lakshmi, Nagy Gábor Prabhu ki? Jár! 15 könyv, 16095 Lakshmi, Sanatani Devi Dasi Vataji ki? Jár! 40 könyv, 16725 Lakshmi, Mohan Prabhu ki? Jár! 30 könyv, 33100 Lakshmi, Balarám Prabhu ki? Jár! 40 könyv, 42385 Lakshmi, Ananda Chandrika Mataji ki? Jár! 23 könyv, Bhakti, Solymos, Eszter, ja és 46813 Lakshmi, Solymos, Eszter, Mataji ki? Jár! És 33 könyv, 63856 Lakshmi, Tarangini Mataji ki?
Jár!
Ez összesen 210 könyv, 258380 Lakshmi Sankirtan Yagya ki?
Jár!
Hitai Úr Ramanandi!
Hari Gaur!